Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk most figyelemmel a Heidelbergi K.T. soron következő úrnapjának, a 7. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, melyeket G. Szabó László presbiter testvérünk olvas most közöttünk. Ezek a kérdések az ember megváltásáról szóló résznek a magyarázatai. Így hallgassuk most, mit tanítunk mi mindezekről a Szentírás alapján.
Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem. Hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jótéteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szóbeli bizalom, szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazolást és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. Mi szükséges hinni a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felül álló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantatték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most nem keresztelt. Jézus így válaszolt. Ha ismerés, hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjúhozik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Kedves testvéreim, boldogok mindazok, akik hallják és szívüket megnyitják Isten ígéje előtt. Ő segítsen meg bennünket, hogy személyes üzenetet vehessünk tőle. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, aki nagy kegyelmednek adod jelét, amikor napjainkhoz újabb és újabb napokat adsz. Köszönjük, hogy életidőnket nem csak arra adod, hogy munkálkodjunk, hogy elvégezzük feladatainkat, hanem legfőképpen arra, hogy újra és újra hittel engedelmeskedve neked megdicsőítsük a te nevedet. Arra kérünk téged, légy segítségül, hogy ma is megtörténhessen ez közöttünk és velünk, hogy ez a napunk sem úgy teljen el, hogy abban nem dicsőülsz meg. Kérünk téged, emlékezzél így meg rólunk, légy velünk ezen az Isten tiszteleten is, hogy rád figyelhessünk, és hogy meghallhassuk és megérthessük a te szavadat, akaratodat, hogy úgy élhessünk, ahogyan az kedves te előtted. Ma különösen is kérünk téged azon testvéreinkért, akik szomorúsággal a szívükbe érkeztek ide, akik visszatekintenek kedves szerettükre, aki már nincs itt közöttük. Légy segítségül nekik, hogy föltekintessenek tereád, érthessék, láthassák, elfogadhassák azt, hogy mindaz, ami történt, nem véletlen, hanem a te döntésed. Köszönjük neked, Julika testvérünk életét, azt, hogy itt lehetett ő közöttünk, és kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy a te szeretetedet újra és újra megbecsüljük, készek legyünk azt elfogadni. Kérünk téged ma a Rákospalota óvárosi gyülekezet tagjaiért, áld meg az ő összesereglésüket. Kérünk téged lelkipásztorukért, áld meg az ő ige hirdetését. Segítsél meg bennünket, hogy itt ezen a helyen is, ebben a városban is dicsőségedet munkálhassuk. Kérünk, így tarts meg bennünket, légy és maradj közöttünk velünk. Amen. Kedves testvéreim, a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséretünk egyetlen versét: Uram, Isten, siess! isteni igéjét a már olvasott szakaszból, János evangéliumának 4. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 4. fejezetéből a 19. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Mesiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. Kedves testvéreim, hosszabb idő óta foglalkozunk már ezzel a bibliai szakasszal, Isten tiszteleteinken, annak a küldetésnek a tükrében, amelyet a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól kaptunk, aki mennybe menetele előtt azt a hagyatékot adta tanítványainak, hogy elmenvén tegyenek tanítványokká minden népeket. Örök küldetése ez a kereszténységnek, és egy örök kihívás is számunkra az, hogy hogyan, mi módon, miképpen tudunk megfelelni a mi Urunk Jézus Krisztus akaratának. Maga Jézus Krisztus is az ő élete és szolgálata útján hagyott és adott nekünk példát, sokféle tanulsággal arra nézve, hogy hogyan járhatunk el ebben a mi küldetésünkben. A samáriai asszonnyal kapcsolatos találkozása és története pontosan azt mutatja meg nekünk, hogy Jézus hogyan tett tanítvánnyá egy olyan asszonyt, aki addig nem volt az ő tanítványa. Elmondtuk azt, hogy ez azzal kezdődött, hogy Jézus elment Samáriába, az idegenek közé, azok közé, akik még nem ismerték őt. Aztán egy körbe került ezzel az asszonnyal, fölkeltette ennek az asszonynak az érdeklődését, és láttuk azt is, hogy miközben a vízről kezdtek el beszélgetni, hogyan fordította meg Jézus a beszélgetés menetét, amit addig az asszony uralt, egy kicsit csipkedvén Jézust, kicsit élvezvén azt a helyzetet, hogy Jézus most tőle kér. Szóval hogyan fordította meg Jézus ezt a beszélgetés menetét, és innentől kezdve az asszony kérdezett, és Jézus vezethette őt a válaszaival. Az asszonynak úgy kellett Jézust hallgatnia, mint aki az igazságot fogja elmondani neki, és ezért Jézus szembesítette ezt az asszonyt azokkal a dolgokkal, amelyekről ő, mint egy zsidó férfi egyébként nem tudhatott volna, csak abban az esetben, amit maga az asszony is kimondott, mert azt mondta Jézusnak: proféta vagy. Amikor Jézus, aki teljesen ismeretlen volt ezelőtt az asszony előtt, fölfedte azt, hogy neki 5 férje volt, és most egy 6. emberrel él együtt, aki már nem is a férje, akkor ez az asszony eljutott erre a fölismerésre, hogy azért mégse csak egy hétköznapi zsidó férfi, aki itt áll velem szembe, hanem egy proféta. És ezzel elkötelezte magát, amikor ezt kimondta, arra nézve, hogy a beszélgetés további menetében hogyan kell neki Jézusra figyelnie. Ő maga mondta ki, hogy proféta vagy, és ezzel már azt ültette el a beszélgetés további menetére, hogy én téged a továbbiakban így kell, hogy hallgassalak. Az asszony tehát elismerte, hogy egy szakembert lát Jézusban. Ma így fogalmazom ezt. Egy szakembert, hogy valami különös találkozása van ezen a mai napon, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, mindjárt vissza akarja venni az irányítást, és a számára fontos dolgokkal kezdené ostromolni Jézust. Elkezdi vizsgáztatni ezt a szakembert, akit most fölismert. Noha te proféta vagy, akkor biztos tudsz nekem arra a kérdésre válaszolni, ami engem izgat, hogy tudnélik, hol kell imádni Istent. Itt, ezen a helyen, vagy Jeruzsálemben. Nagyon fontos megértenünk, hogy amikor ez az asszony helyekről beszél, itt a Garizim hegyén, ahol mi imádjuk Istent, vagy ott Jeruzsálemben, ahol ti imádjátok az Istent, akkor tulajdonképpen vallásról beszél. A samáriaiak vallásáról és a zsidó vallásról beszél. Magyarán azt kérdezi ez az asszony Jézustól, hogy ha te proféta vagy, akkor mondd meg nekem, hogy melyik vallás az igaz vallás. Az én vallásom az igaz vallás, vagy a te vallásod az igaz vallás? Kedves testvéreim, akik Jézushoz, Istenhez akarnak vezetni másokat, azoknak fel kell készülniük erre a szituációra, hogy tudnélik az emberek, akik még nem ismerik Isten titkát, a külső vallásosságot gyakran keverik össze Isten igaz imádatával. Összekeverik ezt a két dolgot, a vallást és Isten igaz imádatát. A két dolog nem ellentéte egymásnak, csak a helyes viszonyt kell meglátni. Az igaz Isten tiszteletnek, a hitnek a járuléka a vallás, nem pedig fordítva. Erre készüljünk föl, amikor emberekkel beszélgetünk. És amikor őket a Jézus Krisztusban való hitre akarjuk elvezetni és bátorítani. Hogy a legtöbb ember azt kezdi firtatni a beszélgetésnek egy bizonyos pontján, hogy melyik vallás az igaz vallás. Az emberek sokszor csak azt akarják tudni, hogy az igaz vallásban vagyok-e. Ez az asszony is ezt akarta tudni Jézustól. Oda vagyok-e keresztelve? Oda járok-e néha napján templomba, ahol az igaz vallás van? Nagyon sok ember csak ennyi érdekel, hogyha már fizetek egy kicsit, oda fizessek, ahol az igazság van. Azt is tudjuk, hogy az ember azért gondolkozik így, mert Istenről is rosszul gondolkozunk, és azt gondoljuk, hogy ha mi látszólag, testileg valahova tartozunk, akár a keresztség által, akár azáltal, hogy időnként ott megjelenünk, akár azáltal, hogy a pénzünket adjuk oda, akkor ezért majd Isten cserébe honorál, elismer, és hát minimum azt várjuk, hogy ezért Isten cserébe az üdvösséget adja nekünk. Balga emberi gondolkozás ez, de szinte minden vallásos emberben ott van. Nem tűnik föl nekünk, hogy egy kicsit túldimenzionáljuk azt, amit adunk Istennek, és lekicsinyeljük azt, amit várunk tőle cserébe. Mert azért a Földön senkinek nem jutna ezébe ilyen üzletet kötni. Hogy én elmegyek életembe, egyszer megkeresztelkedem, néha nagy ünnepeken, ha nem éppen akkor jön össze a család, akkor elmegyek Isten tiszteletre, úrvacsorázok, vagy áldozok, vagy csinálok valamit. Na jó, befizetek pár ezer forintot, és elvárom, hogy Isten adjon örök életet. Ugye érzitek, hogy Valahol ez nincs rendjén. Ez egy kicsit olyan, hogy a vallásos emberek szerencsejátékot játszanak Istennel. Ugye megveszik pár száz forintért az emberek a lottószelvényt, nem tudom most mennyi az ára, nem lottózom, soha nem is lottóztam. Behúzunk pár darab kis X-et, és mit várunk? Azt várjuk, hogy cserébe milliók vagy milliárdok ömlenek a markunkba. Na most azért ez nem minden nap szokott megtörténni, és olykor történik meg csak néhány emberrel, hogy egy viszonylag kis befektetés után nagy haszonhoz jut. Szeretnélek benneteket fölvilágosítani, hogy Istennél ez soha nem működik. Ezt a szerencsejátékot senki ne játssza Istennel szemben, mert ez Istennél soha nem vezet nyereményhez. Akik azt gondolják, hogy elég, hogy meg vagyok keresztelkedve, akik azt gondolják, hogy tudom, hogy hol van a templom, akik azt gondolják, hogy elég, ha néha egy-egy kis papírszelvényt oda küldök az Istennek, azoknak szomorú szívvel, de a realitásokat figyelembe véve kell, hogy hirdessem, és hirdessétek ti is, hogy nem fognak nyerni. Nem lesz az örök élet az övéké. És ezt maga Isten mondja el nekünk. Sok beszélgetés, amit emberekkel a hitről folytatunk, annak érdekében, hogy ők Jézus Krisztus tanítványaivá legyenek, ezen a ponton kap léket és süllyed el, mert egy partalan vita veti kezdetét. Egy partalan vita arról, hogy a római katolikus vallás az igazi, vagy a református vallás az igazi, vagy az evangélikus vallás az igazi, vagy a baptista vallás az igazi. Egy partalan vita arról, hogy most a kisgyerekeket meg szabad-e keresztelni, vagy nem szabad. Az a helyesé, hogy felnőttként keresztelkedünk meg, vagy az, hogy gyermekként keresztelkedünk meg. Hányszor és mi módon kell templomba járni, hogy néz ki a liturgia. Partalan veszekedés, vita, kifogás, amelyek végül sérelmekbe torkollanak. Én magam is csomószor voltam így beszélgetésnek a részese, ahol a végén előkerült, hogy ki mit hallott egy papról, az milyen pedofil volt, hogy csalta meg a feleségét, nem is volt felesége, de voltak női, jön egy partalan vita, egy csomó kifogás, kibúvó, hogyha az ember nem figyel oda. Jézustól tanuljunk, aki beszélgetett erről ezzel az asszonnyal, és amikor elérkezett erre a pontra ez a beszélgetés, akkor Jézus nem kezdett ezzel az asszonnyal arról vitatkozni, hogy ti honnan eredtek. Nem kezdte el firtatni, hogy a samaritánusok ti kik vagytok. Nem kezdte el firtatni, hogy a ti vallásotoknak milyen elemei vannak. Semmi ilyen dologba Jézus Krisztus nem ment bele. Ami a legfontosabb számunkra az, hogy Jézus nem adta át az irányítást. Ez az asszony megint nyerekbe pattant, hát te proféta vagy, na akkor majd én kérdezek arról, hogy engem mi érdekel, te meg szépen válaszolgassál meg nekem. De Jézus nem adja át az irányítást, de ezt úgy teszi, hogy közben tovább vezeti ezt az asszonyt. Mert arról szól neki, hogy nem az a kérdés, hogy hol imádjuk az Istent. Magyarán arról beszélnek az asszonynak, hogy az igaz Isten tisztelet az nem vallási kérdés, hanem azt mondja el Jézus, hogy az igazi kérdés az, hogy hogyan imádjuk az Istent. Hogy hogyan imádjuk az Istent. És maga megválaszolja, azt mondja, hogy Istent lélekben és igazságban kell imádni. Ez a kedves Isten előtt. Ha az ember őt lélekben és igazságban imádja, hát mit jelent ez? Az, hogy Jézus felvilágosítja ezt az asszonyt. Valamiről, amit ez az asszony nem tudott, vagy nem jól tudott. Azt mondja el Jézus, hogy az Isten imádása az egyenlő a vele való személyes kapcsolattal.
A vele való személyes kapcsolattal. És az Istennel való személyes kapcsolat, Jézus egyértelművé teszi, az nem vallási kérdés. Az nem a vallásból ered, hogy valaki Istennel személyes kapcsolatban van, hanem azt mondja, hogy ez lélekben és igazságban megy végbe az Istennel való személyes kapcsolatunk. Jézus ezt kétszer is kimondja. Tudjuk azt, hogy a zsidó beszéd formában a hangsúlyos dolgokat mindig ismétlik. Amikor ez itt kétszer is elhangzik, az pontosan azt jelenti, hogy ez nagyon fontos. Elérkeztünk a Jézus és az asszony beszélgetésében egy olyan pontra, amikor Jézus egy nagyon fontos dolgot fedett föl és árult el ennek az asszonynak. Ez pedig az, hogy Istent lélekben és igazságban kell imádnia az embernek. Azt mondja Calvin, hogy Isten tisztelete, Isten tiszteletének az igazsága, az a lélekben áll. És ehhez kapcsolódnak járulékosan hozzá a szertartások. Szeretném, ha ezt mindannyian megértenénk, kedves testvérünk, testvéreim, hogy Jézus követése az nem egyenlő azzal, hogy a vallásba integrálódunk. Sajnos ma Európa szerte ebbe a tévedésbe élünk, hogy Jézus követése azt jelenti, hogy integrálódunk egy vallásba, amely magát kereszténynek mondja. Hogy lehet a vallásba integrálódni? Hát pont úgy, ahogy elmondtam. Oda keresztelkedünk, ott konfirmálunk, vagy áldozunk, néha ott elmegyünk templomba, néha fizetünk egy kicsit, jótékonykodunk, aztán kész. Mit mond Jézus erről? Mit tanít nekünk Jézus erről? Azt mondja, hogy ez nem így van. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy személyes kapcsolatunk van vele. Lélekben és igazságban. És ehhez járulékosan csatlakozik a mi vallásunk. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt mondja nekünk később Pál apostol, bővebben fejtegetvén ezt a kérdést, hogy akik megtalálták Jézust, és akiket Jézus megtalált, azok maradjanak hűségesek a gyülekezetükhöz. És ez azt jelenti, testvérek, hogy ha Jézusnak tetszett, hogy engem egy közösségen keresztül megszólítson, akkor maradjak hűséges ahhoz a közösséghez. Ne tévesszem össze a dolgokat, ne tegyem elsődleges kérdésé azt, ami másodlagos kérdés. Mit jelent ez? Ha Isten megszólított téged itt ebben a református gyülekezetben, akkor arra tanít bennünket az apostolon keresztül Isten, hogy te maradjál meg ebben a közösségben. Ne találd ki, ne állj elő azzal, hogy bocs fiúk, én itt ugyan találkoztam Jézussal, ti megszólaltattátok Jézus hangját, hordoztátok előttem az arcát, vele találkoztam közöttetek, de tudjátok, hát ez a felnőtt keresztség, ez mégis annyira fontos, hogy én inkább elmegyek, az baptista leszek. Nem kell. Azt mondja az apostol, ha Istennek tetszett, hogy egy közösségben téged megszólítson, és az igaz hitre elvezessen, maradjál hűséges ahhoz a közösséghez. Nyilvánvalóan meddig? Addig, amíg annak a közösségnek a külső vallás gyakorlata el nem akar téged téríteni magától, Jézus Krisztustól. Nem veszekszünk azokkal, akik a baptista közösségekben ismerték meg Jézus Krisztust. És nem fogok egy baptistát se arra kapacitálni, hogy hagyja ott a baptista gyülekezetet és jöjjön ide. Mert ha az Istennek úgy tetszett, hogy őt ott hívja el, hogy ott értesse meg vele a titkait, akkor őt Isten abba a családba integrálta, ott szerette, ott mutatta meg felé a legnagyobb kegyelmet, és maradjon ő csak hűséges a családjához. Jaj, milyen furcsa lenne, volt már rá történelemben példa, ha magunkat mindenki fölé helyeznénk. És azt mondanánk, csak itt van az igazság, sehol máshol. Azt tanítjuk egyházilag, konfirmandusaink is erről szoktak itt vizsgát tenni, hogy a szekta az a közösség, amely a történelemben bármikor azt hirdeti magáról, hogy csak nála van üdvösség. Egyházi értelemben az ilyen közösségeket nevezzük szektának. Akik azt mondják, hogy rajtuk kívül, a fizikális odatartozás nélkül senki sem üdvözülhet. Ne mondjuk ezt, mert Jézus se ezt mondta. Azt mondta, hogy az Isten igaz imádata az a vele való személyes kapcsolat, nem pedig egy vallásba és egy közösségbe való integrálás. Jézus beszélt azokkal az emberekkel, akik a kora vallásának az elöljárói voltak. És azt mondta nekik, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Tudjátok, hogy kiknek mondta ezt? Az akkori püspököknek, az akkori pápáknak. Azoknak mondta ezt Jézus. Nem mindenki, aki az egyházban bent van, befut egy karriert, és úgy nevez engem Uram, nem mindenki megy be a mennyek országába, mert ezért, hogy te valahova tartozol, külsőleg, testileg, ezért nem mehetsz be a mennyországba. Istent lélekben és igazságban kell imádni. Hát Jézus elmondta az igazságot ennek az asszonynak. És azt gondolnánk, hogy innen már nincs kibúvó. Hát ez az asszony most már mindent hallott. Tudja azt, hogy neki is mire volna szüksége. De lássuk meg az emberi természetnek a sokszínűségét, a bűnös természet leleményességét, ahogy sokszor Isten kegyelme elől menekülünk. Mert ez a bűnös természet. Olyan leleményesen tud menekülni az Isten kegyelme elől az ember. Mindig van, amire tudunk hivatkozni. Akik már megtértek, azok tudják, hogy az életüknek abban a szakaszában, amikor még nem voltak Jézus követői, és Jézus kereste őket, milyen leleményesen menekültek Isten elől. Milyen jó kis magyarázatokat tudtunk kitalálni, hogy most miért nem akarunk Jézus követői lenni. Hát ez az asszony is azt mondja Jézusnak, hogy hát tulajdonképpen szép, amit te itt mondasz, meg lehet, hogy igaz is, hiszen hát te proféta vagy, de még várok egy náladnál is nagyobbat, a Messiást, aki majd eljön, és megjelent, és kijelent nekünk mindent. Azt mondja az asszony, hogy szimpatikus, amiről beszélsz. Tudom, hogy proféta vagy, de várok még valakit, aki nálad is nagyobb. Aki még nálad is jobban és tökéletesebben fogja elmondani nekem azt, amit én hallani akarok. Kedves testvérek, ezen a ponton Jézus egy érdekes dolgot tesz. Méghozzá szembesíti ezt az asszonyt azzal, ami ott van előtte, és amit az ő bűnös természete miatt még most se tud meglátni. Már meg kellene, hogy lássa, hogy ez, akivel én beszélek, hát ez úgy beszél velem, úgy viszonyul hozzám, hogy ez nem lehet más, csak Isten. Hát én kioktattam őt a beszélgetés elején. Én irányítani akartam őt. Ő meg nagy szeretettel egyre mélyebb igazságokat tár fel előttem. Hát rá kéne már jönnie, de a bűnös természet nem látja Isten még akkor se, testvérek, ha itt van az orrunk előtt. És tudjátok, hogy mi kell ehhez? Isten kell ahhoz, hogy valahogy megnyissa a mi szemünket. És nézzétek, Jézus mit tesz? Azt mondja ennek az asszonynak, hát én vagyok az, aki veled beszélek. Hát te már megláttál engem úgy, mint prófétát. Hát ismerjél föl, megengedem, megnyitom a te szemedet, nézzél rám úgy, én vagyok az, aki veled beszélek, én vagyok a Messiás, és ez azt jelenti, hogy amit hallottál, az az igazság. Nincsené magasabb igazság, nincsené nagyobb igazság. Ez az igazság. Ennek a szembesítésnek, testvérek, több célja is van. Az egyik annak a lehetőségnek a felkínálása, hogy ez az asszony igazat adjon Jézusnak. Itt és most hallottad az igazságot, hozhatsz egy döntést, igazat adsz nekem, azaz hiszel, vagy továbbra is kételkedsz, azaz nem hiszel. A másik oka ennek a szembesítésnek az a személyes felelősség, annak a személyes felelősségnek a feltárása, ami nagyon fontos ebben a pillanatban, hogy tudnék Jézus ezzel a mondatával, én vagyok az, aki veled beszélek, azt is ráterheli erre az asszonyra, hogy innentől kezdve te vagy velem tartasz, vagy nélkülem éled tovább az életedet. Ha igazat adsz nekem és hiszel, akkor te velem tartasz, akkor az én tanítványom lettek, az üdvösség várományosa vagy. Ha most elmész, nem foglalkozol velem, nem hiszel nekem, akkor tudd meg, a felelősségét ennek viselned kell. Kedves testvéreim, a küldetés valójában már teljesült. Az asszony megtudta az igazságot, megkapta a lehetőséget, és Jézus megértette vele az ő személyes felelősségét is. Majd látni fogjuk a következő vasárnap, hogy hogyan folytatódik ez a történet. Ma idáig jutunk el, de pontosan azért, mert meg kell nekünk tanulni Jézustól nagyon sok mindent. Mások tanítványá tételében van egy olyan határ, amikor nekünk, a tanítóknak véget ér a küldetésünk. És ez nagyon fontos, hogy ezt mindenki, aki másokat Krisztushoz akar vezetni, és Istenhez akar vezetni, imádságos szívvel kérje az Istentől, hogy engedd meg nekem, hogy fölismerjem azt a határt, amikor az én küldetésem véget ér. Nincsen rábeszélés, Jézus részéről nincsen erőszakoskodás, nincsen győzködés. Nem nyúzza ezt az asszonyt, hanem egyszerűen elmondja neki a tényeket. Kedves testvéreim, ez a határ nyilvánvaló nem lehet túl hamar. Sokszor a keresztények ezt igyekeznek annyival elintézni mások felé, hogy hát mi nálunk van az igazság, és ez nem kell, neked szevasz. És végig nem lehet túl hamar. Hát lássuk meg, hogy Jézus hogy érkezett oda, hogy szembesítette ezt az asszonyt. Tehát annak volt egy komoly előélete, egy beszélgetés. Máskor a keresztjének nem ismervén föl ezt a határt, feszekedésbe bonyolódnak, aztán egy ilyen megfélemlítéssel rávágják az ajtót a másikra. Az, hogy én elmondtam neked az igazságot, s vedd tudomásul, el fogsz kárhozni, ha nem hiszed el. Tanuljunk már Jézustól, mondott ő itt ilyet ennek az asszonynak? Nem mondott semmi ilyesmit. Nem veszekedett ezzel az asszonnyal. Lett volna rá oka, Jézus mindig békességben maradt. Amikor az asszony megalázóan beszélt vele, Jézus nem szívta föl magát. Amikor az asszony kioktatta, Jézus nem vágott vissza. És most, amikor a tényeket közölte Jézus ővel, akkor nem félemlítette meg. Nem mondta neki azt, hogy tudod, ha nem adsz nekem igazat, úgy fogsz elveszni a férjeiddel együtt, ahogy vagy. Jézus egyszerűen ilyesmit nem tett, és tanuljuk meg ezt is Jézustól, testvérek, hogy mások tanítványát tétele nem szólhat erről. Sem arról, hogy lyukat beszélünk a hasukba, sem arról, hogy megfélemlítjük őket az örök kárhozattal, és a végén majd abban az érdekében, hogy mi megnyugodjunk, ők azt mondják, jó, hát elfogadják Krisztust. Nem érhet véget a küldetésünk úgy, hogy mi győzködünk, de vannak határok, amelyeket minden kereszténynek föl kell ismerni és be kell tartania. Nem lehet egy életen keresztül kísérgetni egy valakit, akinek az esze ágában sincs Krisztushoz térni. Mert előbb-utóbb látjuk azt és tudjuk azt, hogy ebből egy egészségtelen emberi kapcsolat alakul ki, amit úgy is lehet mondani, hogy zsarolássá válik az ügy. Én nagyon sokszor láttam ilyet a gyülekezetekben, ahol emberek elkezdték kihasználni a keresztényeket. Megfordultak a dolgok, és úgy tűnt, hogy már nem azok irányítanak, akik az igaz hitnek a képviselői, hanem azok, akiknek be kellene fogadniuk Krisztust. Olykor egy kicsit engedtek, úgy mutatták. Persze, nagyon jól jött, hogy eljönnek a testvérek, segítenek rajtam, beszélgetnek velem, hozzák a gyógyszert, hozzák a pénzt. Csak az égvilágon semmiféle olyan gondolat nem volt mögötte, hogy én szeretném azt a Krisztust, akit ti követtek. Legyünk józanok, testvérek, a végső döntés azé, aki hallja, aki megértette Krisztus titkát, akit hívogatunk, akit vezetünk Jézushoz. Isten előtt minden ember önmagáért felelős. Ez nekünk is meg kell tanulni, keresztényeknek, testvérek, hogy mi önmagunkért vagyunk felelősek elsősorban Isten előtt. Hát az Istennel személyes kapcsolatban vagyunk. Ne áltassuk magunkat azzal, testvérek, hogy hát én felelős vagyok a másik megtéréséért. Abban az értelemben felelős vagy, hogy van egy küldetésed, el kell mondanod. De csak addig a határig vagy felelős, amíg a te küldetésed tart ő feléje. Azt fontold meg mindig, volt-e elég türelmem, volt-e bennem elég alázat, volt-e bennem elég szeretet, volt-e bennem elég ismeret Isten igéjéről, úgy tudtam én azt föltárni, ahogy kellett, ezért felelős vagy. De nem vagy felelős az ő döntéséért, az az ő döntése. És ő fog Isten előtt azzal felelni, hogy amikor Isten őt kereste, igent vagy nemet mondott neki. Eljön a pillanat minden ilyen emberi kapcsolatba, amikor egyszerűen szembesítenünk kell. Ezt tanuljuk meg Jézustól. A hitben nem csak úgy beleúszik az ember, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már hiszek. A hit egy komoly döntésnek a következménye, folyamánya. Azt valahol meg kell fogalmazni. Ki kell mondani, hogy én igazat adok neked, Krisztus. Én igazat adok neked, Jézus. Én elhiszem, hogy az az igazság, amit te föltártál előttem egy másik ember által. És ez nem születik meg valakibe, akkor nem lesz soha hívővé. Ahogy mondtam nektek, Jézus nem sablont ad a kezünkbe, hanem tanít bennünket. Megmutatja azt, hogy milyen nehéz, körülményes dolog egy embert Isten igazságaira elvezetni. Mennyi türelmet, mennyi szeretetet, mennyi bölcsességet igényel ez. És azért tanítja ezt Jézus, hogy mi egyre jobban érezzük, akik az ő gyermekei vagyunk, hogy ebben is ő rászorulunk. Ő tud erre bennünket tanítani. Ő tud ebben bennünket tanácsolni. Ő tud egy-egy beszélgetésben nekünk olyan lelki impulzusokat, bátorítást, meg féket is adni, hogy mi ne menjünk túl határokon, meg ne is álljunk meg annak előtte, mielőtt elmondtuk volna azt, amit ő ránk bízott. Adja Isten nekünk, hogy ez a személyes kapcsolatunk Istennel megszülethessen. Adja Isten nekünk azt, hogy ebben a személyes kapcsolatban Istennel meg is maradhassunk. És majd látjuk, hogy ennek a beszélgetésnek milyen folyamánya lett ott, azon a helyen, Samáriában. Amen. Gyertek testvérek, fennállva most, mielőtt elcsendesedünk imádságra, a 475. dicséretünket énekeljük mindhárom versével. A 475. dicséretünk így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél a mi világunkba, és elmondtad, fölfedted, megélted előttünk az igazságot, amelyet nekünk el kell fogadnunk, amelynek igazat kell adnunk, amelyet követnünk kell. Köszönjük te neked a kijelentést, a Szentírást, és köszönjük neked, ha ezt hirdethetjük, és ezt hirdetik nekünk. Köszönjük neked így ezt a lelki otthont is, ahol újra és újra a te ígéd, a te igazságod köré gyűlhetünk össze, ahol az igazság hangzik föl előttünk a te beszéded által. Köszönjük te neked, hogy célod van mindezzel, az, hogy mi a te követőid és tanítványaid legyünk. Köszönjük a te nagy-nagy szeretetedet, kegyelmes türelmedet. Köszönjük neked azt a gondosságot, ahogy éltetsz bennünket, újra és újra idehozol, hogy fölfedd és megértesd velünk azt, hogy te vagy az igazság. Hogy ne keresünk mi sehol, semmi másban üdvösséget, csak egyedül te benned, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük te neked mindazokat, akik ezt hirdették nekünk, és köszönjük, hogy azt bízod ránk, hogy mi is hirdessük ezt másoknak. Köszönjük te neked, hogy aki hiszte benned, annak te örök életet ajándékozol, azt megmented a kárhozattól. Köszönjük, hogy ezt most is kínálod egyen-egyenként mindannyiunknak, és köszönjük, hogy arra is figyelmeztetsz, hogy nincs más üzeneted a világ számára, egyedül az, amit a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban kijelentettél, mennyei édesatyánk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne meneküljünk a döntés elől, hanem segítsél meg itt egyen-egyenként mindannyiunkat, akik még nem tudjuk, a te követésedben vagyunk-e, hogy tudjunk egy igent mondani te neked. Segíts bennünket, hogy el ne késsünk ezzel, hogy nehogy majd a te ítélő széked előtt az a vád érjen bennünket, hogy te mindent megtettél értünk, csak a mi szívünk maradt kemény és elutasító. Légy segítségül nekünk, Uram, és légy segítségül mindazoknak, akik szeretnénk a te igazságodat hirdetni és továbbadni. Taníts bennünket utaidra, lelked által vezess bennünket, adj nekünk türelmet, szeretetet, féltést a másik ember irányába, adj nekünk szemet, lelki látást, mindannak meglátására, amire ebben a küldetésünkben szükségünk van. Bocsáss meg a mi sok-sok hibánkat, indulatainkat, bocsáss meg a mi türelmetlenségünket, taníts bennünket, Urunk, hogy úgy tudjunk másokat tanítvánnyá tenni, ahogyan ezt Te magad is tetted, és ahogy tanítottál bennünket erre. És légy segítségül nekünk, az egész közösségnek, hogy lélekben és igazságban tudjunk Téged imádni. És ennek hadd legyen szép járuléka, ami vallásunk, ami rendünk, ahogyan a Te igazságban és lélekben történő imádatodat megéljük. Légy ebben a mi segítőnk, tanácsosunk, és vezess így bennünket, mint a Te közösségedet tovább. Amen.